török gazdaságról, illetve a török választások kapcsán az ország jövőjéről beszélgetünk. Oké, nézzük meg akkor azt, hogy mi az, ami most elkövetkezhet. Nyilván a beszélgetésünk időpontjában a választások eredményét nem tudjuk, de hogyha azt kéne mondanod, hogy Törökországnak milyen jövőképe van gazdaságilag, akkor mit mondanál? Itt már elemzők azt mondták, hogy a jelenlegi helyzetben egy ilyen simán 30%-os alapkamatról beszélünk.
Igen, tehát ugye az történt, hogy elkezdődött ugye egyfajta nagyon magas infláció, tehát különböző mérések vannak, de simán lehet, hogy 80%-os infláció is van Törökországban. Ugye nagy volt a nyomás Erdogánon, hogy emeljenek már kamatot, de ellenállt Erdogán, sőt, ugye volt, hogy kirúgta a jegybankelnököt, meg volt olyan, hogy a saját vejét rakta oda a jegybankelnöknek, tehát egészen extrém sztorik voltak. Ő nem hisz abban, hogy ugye nem akarja emelni a kamatot, mert ugye azt gondolja, hogy ha emeljük a kamatot, akkor megdrágul a hitelezés. Ugye nem tudja a magyar receptet, hogy hát sapkát kell rakni rá, tehát hogy fölemeled a kamatot, de közben a bankok hitelezésére meg sapkát raksz, ezt valahogy nem sugták meg neki, hogy ezt kell csinálni. Szóval nem hajlandó kamatot emelni, és hát gyakorlatilag iszonyatosan meggyengült a török líra. Ilyenkor persze az emberek nem török lírában tartják a pénzüket, tehát akinek erre lehetősége van, az már rég kimenekítette a pénzét, és mondjuk euróban tartja adott esetben. Tehát gondolj bele, hogyha te neked az isztambuli bazárban lenne egy butikod, akkor minden bevételedet, amint megvásárolnak tőled, mit tudom én, kesudiót, vagy mit adnak, bőrkabátot, vagy parfümöt, amit megvásárolnak a turisták, azt vagy eleve euróban kérnéd el tőlük, hogy euróban vegyenek, vagy azon nyomban átváltanád a lírádat, és aznap este már euróban tartanád azt a pénzt, mert irtozatosan gyengül a vásárló ereje ennek a pénznemnek. Tudod, hogy korábban már sokszor volt nagyon magas infláció Törökországban, tehát egyáltalán nem precedens nélküli, hogy nagyon elértéktelenedik a pénzed. A reál kamatod nagyon alacsony, tehát hogyha nem emeli a jegybank a nominál kamatod, és közben nagyon magas az infláció, akkor valójában lírában a reál kamatod az elképesztően negatív. Tehát minden afelé tolja az embereket, hogy amint lehet, azonnal váltsák át a pénzüket valami másra, ez meg ugye tovább gyengíti a lírát. Szóval egy ilyen gazdaságpolitikát eléggé nehéz vinni. Az infláció miatt nagyon sok ember rosszul él. Ezt próbálják ellensúlyozni valami fajta szociálpolitikával, tehát ugye ebben nagyon különbözik Orbán Viktor és Erdogán, mert hogy Erdogán azért az tényleg egy ilyen iszlámista politikus, és ugye a Mohamedán hagyományban a szolidaritásnak, a szegényekkel való együttérzésnek van egy olyan intézményesített formája, hogy akkor az egyházi közösségek segítik a szegényeket. Magyarországon hát kevés ilyen intézkedéstől eltekintve, tehát mondjuk Magyarországon ilyenek vannak, mint az ársapkák az élelmiszereken, meg a rezsicsökkentés, meg a 13. havi nyugdíj, meg ilyenek. Törökországban nem ilyenekkel operálnak, hanem sokkal inkább ilyen közvetlen támogatások a nagyon szegényeknek, és akkor mondjuk kenyeret, meg joghurtot kapsz nagyon támogatott áron. Tehát nagyjából ezzel próbálja meg életben tartani az Erdogán a szegényeket, de hát óhatatlanul lemorzsolódnak szavazók. Tehát hogyha a gazdasági helyzet, amikor rossz, ez Magyarországon is így van, nagyon erős a korreláció a választók gazdasági várakozásai érzete és a választói magatartás között. Még mindig erős Erdogán, tehát amikor beszélgettünk, még nem tudjuk, hogy mi lesz a választás kimenetele, de úgy néz ki, hogy erősebb egy picivel az ellenzék, mert hogy ez az elmúlt éveknek ez a gazdasági válsága, ezért ez egy csomó szavazót eltántorított Erdogántól, és sokkal veszélyesebb helyzetben van, mint bármikor korábban.
Igen, az elmúlt éveknek a gazdasági válsága, illetve nagyon sok érdekes cikk szól arról, hogy a felerősödött, tehát választópolgár számban is felerősödött női választók, hogy állnak ehhez hozzá, ami szintén az ellenzéki pártoknak kedvez. És hát ugye itt van ez a pacák, akinek a most barátkozik a nevével a félvilág, és leginkább török Gandhinak szokták becézni, aki viszont pontosan megerősödött ebben a harcban.
Ugye a nőket említetted, az iszlámista politika azért egy csomó nő számára nem annyira vonzó. Egy másik nagy blokk ebben a koalícióban a kurdok. Tehát ugye a kurdok azok mindig hagyományosan ellenzéki szavazók voltak, bár ugye az atatürkistákat se annyira kedvelik, de az Erdogánt még kevésbé. Tehát azért ez is egy heterogén koalíció, tehát ebből a szempontból nagyon hasonlít Magyarországhoz, hogy az AKP Erdogán pártja az egy nagyon monolit és erős blokk, és bár mondtuk, hogy van lemorzsolódás, de azért ez egy erős tömbje a török politikának, és az eddigi választásokon mindig az volt a probléma, hogy az ellenzék viszont rettentően heterogén volt. Tehát azért egy konzervatív kurd, meg egy mondjuk isztambuli, totál nyugatos nő, feminista nő között nagyon kevés közös van, azon kívül, hogy mind a ketten utálják Erdogánt. Erre egy kicsit rájött még, ugye, amiről az előbb beszéltünk, a földrengés, meg annak a félrekezelése. Szóval egy nagyon volatilis helyzet, és csak egy nagyon picivel vezet az ellenzék, amikor beszélgetünk. Tehát, és ugye arról is érdemes beszélni, hogy mi van akkor, hogyha váltás van, mert ha nincs váltás...
Be akartam hozni az utolsó témának, hogy akkor mi történik, tehát ezt szerintem oda... És akit akartam említeni, ez ugye azért jó, hogy úgy lehet megjegyezni könnyen, hogy az atatürki vonalnak, ez a Kemal atatürki vonalból szintén Kemal Kücsüldoroglu a neve, tehát mondom, ez még talán nehezebb lesz kiejteni, mint az Erdogánt a nemzetközi szinten, őt becézik a török Gandhinak sokan. Szóval, hogy én azt látom, hogy ő rendben, tényleg vannak ellentétek, de úgy tűnik, hogy össze lehet kovácsolni ezeket, és bár egy pár százalék pontos úgy tűnik ez az előny, mégis ez sokkal komolyabb érvágás Erdogán számára, mint korábban gondolhattuk volna.
Igen, de nem kiabálnám el, tehát volt ez már azért párszor így, tehát nem először van az, hogy egy pár százalék ponttal vezetett az ellenzék, korábban is gondoltuk már, hogy esetleg van esély arra, és aztán meglepetésként nyert az Erdogán, tehát egy ilyen alacsony rátájú vezetésnél még azért nem arról beszélünk, hogy tuti le lesz váltva az Erdogán. Úgy tűnik, igen, hogy most egységes az ellenzék, de korábban is volt már olyan, hogy egységes volt az ellenzék, és szerintem még annyira nincs összeomolva a török gazdaság, hogy tehát nem arról beszélünk, hogy hajléktalanok milliói az utcákon, és éhínség, és leveses konyhák, tehát hogyha valaki az utóbbi években ellátogatott Törökországba, ahhoz képest, hogy milyen hírek vannak az országgal kapcsolatban, meg milyen makromutatóik vannak, azért a hétköznapi élet Törökországban nem annyira drámai, és mondjuk, hát ezt nagyon sok ilyen mém keringett a Facebookon, hogy alacsonyabb árak vannak, mint Magyarországon. Igaz, hogy a bérek is, mondjuk a bérek már lassan kezdenek fölzárkozni a magyar bérekhez, de mondjuk a boltokban az élelmiszerek ára az alacsonyabb, mint Magyarországon, vagy a hotelszobák ára, a közlekedés ára, egy csomó minden jelentősen alacsonyabb, azzal együtt, hogy 80%-os inflációjuk van, még mindig alacsonyabbak az árak, és mondom, vannak ezek a dotált termékek, amikkel azért a legszegényebbek túlélnek, és azért hozzá vannak szokva. Tehát Törökországban mindig volt egy olyan réteg, aki így a nincstelenség szélén volt. Tehát én még nem mondanám azt, hogy ez egy földindulásszerű változás Törökországban.
Jó, innen folytatjuk, van még egy blokkunk, és a török gazdaságról, török társadalomról beszélgetünk, be is fejezzük a kétrészes műsort a következő blokkban.